Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük 464. dicséretünket, amely így kezdődik: Jöjj, Királyom, Jézusom!
Jöjj, Királyom, Jézusom!
Helyünket elfoglalva, a 465. dicséretünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Szelíd szemed.
Szelíd szemed, Úr Jézus, jó.
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el arcod elől, és szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Imádkozzunk. Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban hálaadással magasztalunk, hogy egyre közelebb kerülünk a Te csodálatos győzelmeidnek napjához, hiszen hatalmas győzelmeket vettél nagypénteken és a hét első napján is. És Urunk, az, hogy ez egyre közelebb kerüljön a szívünkhöz, az életünkhöz, hogy ne csak mi közelítsünk az ünnephez, hanem az ünnep tartalma, lényege, igazsága érje el a mi életünket, mert általa formálódhatunk át, és láthatjuk meg igazán, mit tettél értünk, és amikor ez felragyog, akkor mi is hálából odaszenteljük magad, te neked, hiszen mit is tehetnénk, amikor látjuk, hogy úgy szerettél, hogy egyetlen fiadat adtad értünk, elküldted ebbe a világba, és majd odaadtad a kereszten, hogy semmi más nem jöhet elő a szívünkből, mint a hódolat, a dicséret, a magasztalás. És Urunk, köszönjük, hogy egyre közelebb jövünk, és add, hogy valóban lássuk is mindazt, ami értünk végbe ment, és segíts, hogy közben saját szívünkbe is betekinthessünk, és lássuk meg, miért is kellett a keresztnek felállítatnia, miért is volt erre szükség, mert nincs más megoldása számunkra. A kígyó belemart az életünkbe, ott van bennünk a méreg, a szívünk megromlott, és nem tudunk ezzel mi mit kezdeni, nem tudunk változtatni rajta, és ezért kellett meghalnod, hogy újra összhangba hoz minket az Atyával, megtedd, amit mi nem tudtunk, hogy engedelmes legyél, és kifizest a mi adósságunkat, és így megments minket egy életre, és helyreállíts minket is. Áldunk, magasztalunk, és add, hogy mindezt megtapasztaljuk, átéljük, és így az egész életünk róla szóljon, és add, hogy bizonyságot tegyünk magunk körül, és arra, merre vezetsz, hogy te vagy az egyetlen megoldás. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ne csak formalitás legyen az ünnep, ne csak annyi, hogy benne van a naptárba, eljött az ideje, kicsit megállunk, megpihenünk, esetleg ezen a napon majd elmegyünk Isten tiszteletre, hanem Uram, add, hogy az egész életünk Isten tiszteletté váljon a te halálod és feltámadásod által, a te neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Márk evangéliuma 14. fejezetének 12. versétől a 26. versig. Tehát Isten igéje szól hozzánk Márk evangéliuma 14. fejezetének 12. versétől a 26. versig. A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt áldozzák, megkérdezték a tanítványai, hol akarod megenni a húsvéti bárányt? Hova menjünk azt elkészíteni? Akkor elküldött kettőt a tanítványai közül, és azt mondta nekik, menjetek a városba, és ott találkoztok egy emberrel, aki egy korsó vizet visz, őt kövessétek. És ahova bemegy, mondjátok a házigazdának, hogy a mester azt kérdezi, hol van a szállásom, ahol a tanítványaimmal elfogyaszthatom a húsvéti bárányt. Ő majd mutat nektek egy tágas, berendezett és előkészített felső termet, ott készítsétek el nekünk. A tanítványok elmentek, és amint megérkeztek a városba, mindent úgy találtak, ahogy mondta nekik, és elkészítették a húsvéti bárányt. Amikor beesteledett, oda ment a 12-vel. Amint letelepedtek és ettek, azt mondta Jézus, bizony mondom nektek, egy közületek, aki most velem együtt eszik, elárul engem. Erre elszomorodtak, és egyenként azt kérdezték, csak nem én. Ő pedig azt mondta nekik, egy a 12 közül, aki velem együtt márt a tálba. Mert az ember fia elmegy ugyan, amint megvan írva felőle. De jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem született volna. És miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, megáldotta, megtörte, odaadta nekik, és azt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Majd vette a poharat, hálát adva odaadta nekik, és mindnyájan ittak belőle. És azt mondta nekik, ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, nem iszom többi a szőlőtőnek terméséből addig a napig, amíg újat iszom majd az Isten országában. Dicséretet énekeltek, majd kimentek az olajfák hegyére. Sorra vesszük a nagy hétnek az eseményeit, akkor szépen lassan, ugye Betániától virágvasárnapon keresztül eljutunk nagy csütörtökig, amely napon is több minden történik, több fontos esemény történik, és ennek a napnak az eseményei, az utolsó vacsora termében indulnak el. Az Úr Jézus tanítványaival elfogyasztja a páska bárányt, majd a páska vacsorát, majd szerzi az Úr vacsorát, és ezt követően együtt kivonulnak a Getsemáné kertjébe. A két esemény közt, vagy mondhatnánk út közben, kerül sor ugye Péter fogadkozására, hogy ő bizony még meghalni is kész Jézussal, kész vele együtt meghalni. Aztán ugye a Getsemáné kertben elfogják Jézust, illetve előtte még tusakodik, ő is megharcolja, és itt is látható az, hogy lehetősége lenne elmenni, elfutni, menteni az életét, és amikor tusakodik, akkor még kéri az atyát, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint tedd, és hogyha lehetséges, múljék el ez a pohár. De Jézus nem elmenekül, hanem oda viszi, ugye ezt is, az atya elé, és azt mondja, ha lehetséges. Ha van más megoldás, akkor ne kelljen ezt a poharat, a méreg poharat kiinni, amiben a kígyó mérge van benne, ugye az a méreg, amivel megmarta az első embert, és majd most még belemar Jézusba is, egy halálos marással, de ugye ez egy olyan marás lesz, és olyan viadal, amiben mind a ketten meghalnak. A kígyó is, és Jézus is. De tudjuk, hogy itt nincs vége, majd fogjuk látni. De Jézus tusakodik, és azt mondja, ne úgy legyen, ahogy én akarom. Vagyis megérti, hogy nincs más megoldás, sőt, nem hogy megérti, tudja, hiszen ezért jött. Ezért jött, hogy az ő élete vére legyen az ellenszérum. Mert csak így lehet megmenteni az embert, ezt a szérumot be kell fogadni az életünkbe, az ő vérét. De ez nem olyan, hogy elő van írva, kötelező elmenni az oltásra egyszer, kétszer, ötször, százszor, hanem itt arról van szó, hogy kinek-kinek magának kell szabadon meglátni, hogy szüksége van erre, mert egyébként belehal a kígyó méregbe, egyébként nem tud az élete megváltozni, és nem jut örök életre. Elveszik az ember. És Jézus tudja, hogy az eltelt 3 év alatt se lett más megoldás? Mi lett volna a megoldás, hogyha mindenki fölismeri, hogy Jézus a messiás, és ezt hogy kell felismerni, ugye, hogy bűnbánattal, ha oda mentek volna az egész Izrael, hogy igen, te vagy a király, te vagy az Úr, mi vagyunk a bűnösök, és adj nekünk új szívet, új életet, de nem így történt. És aztán Jézust elfogják, és így majd már átlendülünk, ugye nagy pénteknek az eseményeibe, sőt már tulajdonképpen az ottani idő szerint már ugye az elfogatás, az már pénteken van, mert délután 5 órától már elkezdődik a, ugye majd a, ugye a következő nap. De mielőtt így végigmegy az Úr ezen az úton, és áthajlik nagypéntekbe, és ott végbe mennek azok az események, amiket a proféták megjövendőltek, és életét adja a kereszten, előtte még azt látjuk, hogy fölkészíti a tanítványokat, mert ami a nagy csütörtökön történik, ez egy erőteljes felkészítés, egy erőteljes rámutatás arra, aminek történnie kell, hogy a tanítványok, akik 3 éve vele vannak, ébredjenek, lássák meg, miről van szó. Nincs más mód és nincs más út, mint Jézusnak a halála. Lássák meg az összefüggéseket, hogy minden mögött mi van, és mit üzen Isten. Nyíljon föl a szemük, hiszen 3 éve hallják Jézust, és mégis olyan vakok, olyan süketek, annyira értetlenek, hogy nem érték, amit Jézus mond. De ezen a napon történik a lábmosás is. Nemrég olvastuk János evangéliumában, és ugye amikor megmossa az Úr Jézus Péter lábát, ő meg tiltakozik, mit mond neki, hogy nem érted. Ezt most még nem érted, de majd megérted. És olyan szomorú valahol, hogy annyi időt ott vannak Jézussal, és nem értik őt. De az a kérdés felénk, hogy vajon mi, akik sokkal régebb óta járunk Jézussal, ha vele járunk, ha tanítványnak mondjuk magunkat, és annyiszor átolvastuk, hallottuk az Úr tanításait, vajon értjük is? Értjük a messiást? Értjük Istennek az üzenetét, az akaratát? Ismerjük a tervét? Vagy mi is úgy le vagyunk blokkolva, hogy le voltak a tanítványok? Mert van valaki, aki azon fáradozik, hogy legyünk leblokkolva. De nem baj, ha ott vagy, ahol szól az ige, de hogy teszek, hogy le legyél tompulva, ne jusson el a tudatodig, a szívedig. Hisz látjuk, hogy ott van az utolsó vacsora termében is. Ha Márk nem is ír róla, de Jánosról tudjuk, hogy ott van. És ő az, aki belesugalja Júdás szívébe, hogy árulja el Jézust. Igen, ott van. Milyen döbbenetes, hogy amikor szól az ige, amikor jelen van Jézus, a sátán egész más suttog, és akkor is suttog, most is suttog valami mást, mint amit Jézus. Ugye Júdásnak azt sutta a szívébe, nem kell neked ilyen messiás. Nem kell. Hát ez mindenkit szeret, ment, gyógyít, szabadít, és ide olyan kell, aki határozott, aki oda csap, aki letaszítja a másikat, ha kell, elpusztítja. Mit suttog a mi szívünkbe? De minél közelebb kerülünk Jézushoz, annál könnyebb ellenállni neki. mert Jézus megoltalmaz, erőt ad. A Szentlélek Isten üzenetét gerjeszti fel a szívünkbe, emlékezzünkbe hozza az ígét. Tehát egy nagyszerű, csodálatos jelzést ad nekik Jézus, mégpedig hogyan adja úgy, hogy a Páska vacsorát összekapcsolja az úrvacsorával. Először elfogyasszák majd a Páska vacsorát, és utána töri meg a kenyeret, adja oda a poharat, és beszél arról, hogy ugye ezek az ő halálára mutatnak rá. Ugye miről is van szó? Ugye a Páska visszavezet az Ószövetségbe, illetve az Ószövetségtől a mai napig ugye össze lehet húzni a vonalat, hiszen Izrael fiai a mai napig ülik a Páskát, mégpedig ugye a Páska vacsora az egy családi esemény. Egy családi esemény, ahol összejönnek a családtagok, és a családfő beszél nekik a Páskáról. Elmondja, mi történt. Mit szimbolizál. Mert ugye a Páskának vannak szimbólumai. Ugye akkor voltak a kovásztalan kenyér, a bárány. Jézus ezt tovább vitte, ugye a kenyeret megtartotta, hozzátette a poharat. És Jézus a tanítványaival egy ilyen családi alkalmat tart. Mert ugye egy helyen fölteszi a kérdést, amikor valahol tanít, és jönnek a családtagjai, az anyja, meg a testvérei, és megszólítják ott bent Jézust az emberek, hogy ide figyelj, anyád meg a testvéreid ott vannak kint. És akkor fölteszi a kérdést, hogy ki az én anyám, és kik az én testvéreim, ki az én családom? És megadja rá a válasz, hogy az az én apám és anyám, aki cselekszi, aki hallja és cselekszi az Istennek az akaratát, az Istennek a szavát, akinek az életében az Isten van, az élete közepében az Isten van. És Jézusnak a tanítványi kör a családja. Ezek oda szentelték az életüket arra, hogy Jézussal legyenek, őt kövessék. És most ezzel a családdal leül egy helyen, és elfogyassza a vacsorát. Elfogyassza a húsvéti bárányt. És úgy kerül sor erre a vacsorára. Tehát ugye ennek üzenete van, hogy Jézus tudja, hogy megy a keresztre, és mielőtt eljön az az esemény, oda figyel, hogy ezt a vacsorát a családdal meg kell tartani. Kihagyhatná most. Tudja, mi vár rá, és kihagyhatná, de nem teszi. Mert ennek fontos üzenete van, sőt, odafigyel a részletekre. Jönnek a tanítványok, hol akarod megenni a húsvéti bárányt, hova menjünk azt elkészíteni. Ugye a tanítványok nem gondolnak a keresztre, tehát számukra ez a Páska jelen pillanatban még olyan, mint a korábbiak. Tudják, hogy Jézusnak ez fontos, megtartja, elfogyassza a páska bárányt. És itt az a kérdés, hogy hol? Mert eddig nem beszélt róla, vajon hol kell elkészíteni azt a bárányt. És akkor kettőt elküld a tanítványai közül, és azt mondja nekik, menjetek a városba. Ugye kettőt kiválaszt a 12-ből, és elküld, ugye kettesével küldi, hogy egymást erősítsék, egyik a másikat. Megint ugye egy olyan feladat, vagy hasonló, mint amikor pár nappal korábban egy szamárért kell kettőnek elmenni. Ugye egy olyan dolgot kell nekik megtenni Jézus szavára, ami nem mindennapi, nem természetes. Találtok egy szamarat, kössétek el, de mi lesz annak a következménye? Mit fognak ehhez szólni az emberek? Meg ilyet kér tőlünk Jézus, és mennek. És itt is azt látjuk, hogy kiemel kettőt, és ugye menjetek a városba, keressétek meg azt a helyet, és nem ad pontos útmutatást, még csak be se programozza a GPS-be, hogy tessék gyerekek, kövessétek, ott az útvonal, kidobta a Google, hogy melyik a legrövidebb, azon menjetek, vigyázzatok, hanem ugye min múlik ennek a akciónak a sikere, az engedelmessége. A Jézus szavára való hallgatáson. Hogy bízom-e Jézus szavában. Hogy úgy lesz, ahogy mondta. Mondhatnánk itt Jézus a GPS, megmondja, hogy igen, és elfogadják. De ha úgy beletekintünk és végig gondoljuk, akkor tényleg ma nem is lenne olyan nehéz nekünk az Isten szavára figyelni. Mert ugye mi történik? Bekapcsolunk egy masinát, és megmutatja, hogy két település között, ahol esetleg még soha nem jártunk, melyik a megbízható út, melyik a legrövidebb út, és gond nélkül követjük. Gond nélkül. Amit a GPS kiír, azt elfogadjuk. Még akkor is, ha néha félrevezet. És elfogadják az emberek. És azt mondja az ige, hogy Isten szava az világító lámpás. És még se akarunk rá figyelni. Azt mondja, nem tudok hinni. Hát a GPS-nek tudok hinni? És amíg hangot is adok neki, akkor még magyaráz is egy hang, ugye? És el hiszem, 500 méter múlva jobbra. És el is hiszem, és figyelem, jön az, és tényleg ott jobbra kell fordulnom. És mit mond az ige, hogy aki az Urat követi, figyel rá, annak megmutatom a helyes utat. Ugye a 25. Zsoltárban is olvastuk, ha jól emlékszem, amikor ugye ebben a hónapban olvastuk azt a Zsoltárt, hisz az jött sorra, és ott van, hogy ő vezeti az alázatosokat, és az Úr útjára tanítja az alázatosokat, vagy utaid, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg. Tehát benne van az igében, hogy ő vezetés, utat mutat, és tudunk-e úgy Isten szavára figyelni, annak engedni, ahogy a GPS útmutatására hallgatunk. Tehát a két tanítvány ebben példa a számunkra. Lehet, hogy ez egy vizsga feladat, és jól teljesítik, mert mindent úgy tesznek, ahogy Jézus mond. Ugye nem mondja meg pontosan, hogy ugye a város az egyértelmű, ugye, mert ott vannak Jeruzsálembe, ugye bevonult Jézus, ha kiment onnan maximum Betániába, meg az Olajfák hegyére, és ugye most onnan jönnek, tehát Jeruzsálemről van szó, de nem mondja meg pontosan, hogy melyik házhoz kell menni, az sem, hogy ki az, aki elkészíti, ugye találkoztok ott egy egy emberrel, aki egy korsó vizet visz. Egy korsó vizet visz, hát nem tudom akkor és ott éppen hogy is volt, de azért sokszor és sokan vittek korsóba vizet, hiszen úgy vitték korsóban, a fejükön a vizet haza a forrásról, a kútról, ugye amikor Samáriában megáll Jézus pihenni a Jákób kútjánál, érkezik egy asszony, szintén egy korsóval, hogy a városunk kívülről a korsóban vigye majd haza a vizet, a létfontosságú vizet. És Jézus ennyit mond, hogy jön egy ember, aki egy korsó vizet visz, őt kövessétek. És az emberek ráhagyatkoznak Jézus szavára, ezek a tanítványok, és hiszik, hogy valóban találkozni fognak egy korsót vívő emberrel, és aztán őt elkezdik követni, és mennek. Ugye van ennek érdekessége, hogy egy korsó vizet vívő emberrel fognak találkozni. Vannak teológusok, akik azt mondják, hogy ugye Márk evangélista az ő evangéliumába elrejtette az ő nevét. Mert ugye egyik evangélista sem írta oda az evangéliuma fölé, hogy ő a szerző. Tehát azt, hogy olvassuk, hogy Márk, Máté, János, Lukács evangéliuma, azt később írták fölé, hogy tudjunk tájékozódni, tudjuk, miről van szó. De vannak olyan teológusok, akik azt mondják, hogy Márk belerejtette az evangéliumba a nevét. És hogy hova van rejtve a korsó. A korsó görög szava, vagy jobban mondva korsó görög szavában vélik fölfedezni a szerzőt. Ugye a korsó az görögül úgy hangzik, hogy keramion. És hogyha ezt elkezdjük betűzni, akkor megkapjuk görögül a Márkont. A Márkont. Ugye, tehát a Márknak a nevét a keramion teljes mértékben lefedi. Egy plusz betű van, vagy kettő, de benne van ebbe a szóba, hogy keramion, benne van az a név, vagy mondhatnánk, össze lehet rakni a keramián, a korsó betűiből Márknak a nevét. Nem tudjuk, hogy biztos úgy van-e, de el lehet képzelni. Nem nehéz elképzelni, megtehette, hogy igen, belerejtette, így üzen, hogy én vagyok a szerző, és az azt is jelenti, hogyha ezt így elfogadjuk, hogy így hitelesíti. Így hitelesíti az evangéliumot. Ez hiteles. Mármint amit elmondok. Mert tudjuk, hogy Márk az szemtanúja Jézusnak. Ha nem is tanítvány, mert fiatal volt még, de látta Jézust a szemeivel, sőt úgy tudjuk, hogy az ő anyjának a háza, ez a bizonyos utolsó vacsorának a terme, tehát ott Jézus többször is megjelent, és Márk látta, és ismeri Jézust, sőt hiteles, mert ismeri Pétert, az oszlopapostolt, sőt Péternek a munkatársa volt. Sőt vannak, akik azt gondolják, hogy Márk evangéliuma az tulajdonképpen Péter evangéliuma. Mert Péter mondta el Márknak ezeket a történeteket, mindaz, ami Jézus körül végbe ment, amiről itt olvasunk, és Márk volt az, aki papírra vetette. Tehát Márk mögött ott van Péter, aki végig kíséri Jézust, akinek jelentős szerepe van, aki mélységbe jut, majd magasságot él át Jézus kegyelméből. Tehát ott vannak a tanítványok, azonosítják a korsót vívő embert, és követik, és elkészítik a húsvéti bárányt, aztán megérkeznek a városba is, ugye úgy találnak mindent, ahogy Jézus mondja, elkészítik a vacsorát, aztán Jézus oda megy a 12-vel, letelepedtek, és ettek. Tehát Márk tömören mondja el mindazt, ami ott történt, de egy családban ugye elmondják mindazt, ami történt, amire utal ez az esemény, hisz ugye évről évre elfogyasszák a páska bárányt, és a gyerek megkérdezi, hogy édesapám, miért van ez? Mit ünneplünk? És akkor az édesapa, mint családfő, elmondja, válaszol. És gondolkodjunk el, hogy ma kérdi-e valaki, hogy hát mi ez a húsvéti ünnepkör? Kérdezik-e tőlünk? És ha igen, tudunk-e rá válaszolni? Persze nem azt, amit látunk, ami minket körülvesz. Mert ugye ma sajnos mit látnak a gyerekek, a fiatalok? Ha összehasonlítjuk, ugye beszéltem itt szimbólumokról, ha összehasonlítjuk a karácsonyi ünnepkört a húsvéti ünnepkörrel, és elképzeljük, hogy egymás mellett van a kettő, és megyünk az utcán, mit látunk? Hogy karácsonykor még akad néhány biblikus szimbólum, díszítő elemként. Látjuk a betlehemi csillagot, látjuk a betlehemi jászolbölcsőt, pásztorokat, bárányokat, és nézzük meg, hogy húsvét felé haladva, és különösen a nagy héten mit látunk? Kint az utcán, meg az üzletekben, most nem a templomokra gondolok, hát mit látunk? A termékenység kultusz szimbólumait. Csibét, tojást. De biblikus szimbólumot nem látunk. Sem az üzletben, sem az utcán. A gyerekeknek is, hogyha foglalkoztatják őket, na mit festetnek? Piros tojást. Pedig mennyi szimbólum van? Vagy éppen ma olvastam ugye egy egyházi óvoda tanítja a gyerekeket egy versre, ugye, hogy húsvét felé közeledve egy vers, hogy ha kislányok tojást festenek, a fiúk locsoló verset tanulnak, sincs semmi biblikus utalás és szimbólum. Pedig itt van, kezdjük ugye a szamárral, a pálmaággal, és folytatjuk tovább, ugye itt nagy csütörtökön látjuk, ahogy már mondtam, ott a kehely, a kenyér, és majd haladunk nagypéntek, ugye tövis, koszorú, kereszt, amikről már a múltkor beszéltem, hogy mit is jelent. Tehát, miket mondunk? El tudjuk mondani az igazi tartalmat. És Jézus biztos, hogy elmesélte, fölelevenítette az eredeti, az első páskát. És majd úgy köti össze a saját életével. Ugye miről volt szó, hogy a szabadítás ára egy bárány halála. Ugye egyiptomi rabszolgasság 400 év óta, és eljön a szabadítás ideje, de itt is látni kell, mert ez az egész biblikus üzenetre, az újszövetségi üzenetre Az új szövetség Isten kapcsolatra is érvényes, hogy attól, hogy a szabadítás, vagy ahhoz, hogy a szabadítás valósággá legyen, ahhoz át kell élni a saját nyomorúságomat, és kiáltani kell. Mert a szabadítás eljöhetett volna már 400 évnél sokkal korábban. De a zsidók nem kiáltottak. A zsidók nagyon jól érezték magukat egy darabig Egyiptomban, és amikor még rabszolgák lettek, sem fordultak Istenhez. De amikor kiáltottak, Isten elkészíti a szabadulás útját. Tehát látni kell, hogy rabszolga vagyok, nyomorult, elveszett, bűnös, és kiáltani kell, hogy nekem szükségem van a szabadításra, szükségem van Isten kegyelmére. Mert ha nem kiáltok, nem élem át. És ugye elmondja, hogy egy báránynak kellett az életét adni, azért, hogy megmeneküljön az első szülött fiú. A bárány tett eleget a vétekért. És akkor Jézus kézbe veszi a kenyeret, megtöri, és fölveszi a kezébe a kelyhet, és odaadja, és azt mondja, ez az én testem és az én vérem. És összeköti, hogy látjátok, ez fog történni. Meg kell halni a báránynak, ez nem csak egy mese, nem egy legenda, amire visszaemlékezünk, hogy igen, sok száz évvel ezelőtt, vagy ezer évvel korábban volt ilyen, ha volt, mert ezt mondják az ősök, meg ez van a tekercsekbe, hanem ennek ma is meg kell történnie, mondja Jézus. A báránynak fel kell áldoztatnia, tehát ezért van a Páska vacsora, hogy mondja Jézus, hogy ahogy most itt feláldoztuk a bárányt, és megtöretik, úgy kell az Isten bárányának is feláldoztatnia, életét adnia, hogy életet szerezzen az ő halála által. Hogyan? Kiknek? Hitáltal, és azoknak, akik hisznek benne, és kiáltanak hozzá. Mert ugye Egyiptomban is csak ugye azok, akik hitték. Mint ahogy a pusztában, a kígyómaráskor, azok tekintenek föl a részkígyóra, akik elhitték, hogy csak fel kell nézni, de oda kell nézni a kígyóra. És akkor életben maradunk, akkor meggyógyulunk. Úgy kell oda nézni a keresztre, ha hiszed, hogy a keresztre kell, a kereszten lévő Jézusra, mert a kereszt sem ér semmit, ha Jézus nem hal meg rajta. Nem mindegy, melyik keresztre, a középsőre, mert a másik kettőn is meghalnak. De nem mindegy, ki hal meg. Az Isten bárányának kell meghalni. És Jézus bárányként adja az életét. És aki hiszi, annak életet szerez. Aztán Jézus elmondja, hogy akkor letelepednek, isznak, egyszer csak derültékből a villámcsapás, hiszen ott van a mester és a tanítványai, elfogyasszák a vacsorát, emlékeznek, átélik Isten jelenlétét, és a semmiből egyszer Jézus csak azt mondja, hogy bizony mondom nektek egy közületek, aki most velem együtt eszik, elárul engem. De belegázol az ünnepi hangulatba, és azt mondja, hogy ez a külső. Igen, amit ti most itt mutattok, ez a külső, ez nagyon szép, megható. Valaki kinyitja az ajtót, benéz, elérzékenyül. 13 férfi együtt, hát már ez magába. És gondoljuk meg, ma 13 férfi minden Isten tiszteleti alkalmon együtt lenne. Már ez magában, 13 férfi a Páska vacsorát fontosnak tartja, ott van együtt, és át is élik, hogy mit jelent. És egyszer csak Jézus azt mondja, hogy de más a valóság, más van belőlről, és én túllátok a külsőn, és látom, hogy egy közületek engem elárul, aki együtt teszik velem, mert ilyen az ember. Ilyen a bűnös, kígyómarta ember, hogy tud jópofizni, mint Júdás is. Úgy van ott Jézussal, meg a többibe, mintha még nem árulta volna itt. Mintha semmi nem történt volna, mintha minden ugyanúgy menne, mint korábban. Mert így tudunk mi jópofizni. Eláruljuk egymást, belerúgunk egymásba, és közben ott játsszuk a szépet, milyen jó vagyunk, és én csak egy elárul. És akkor megrendülnek a tanítványok, és rádöbbennek, hogy lehet, hogy én is lehetek az. Ugye elkezdik kérdezgetni, egyenként csak nem én. Hogy mennyire látják, hogy kitelik tőlük. Hogy hiába vannak még Jézussal, igazából a szívük még nem alakult át, és ez a kérdés. És fel kell tenni a kérdést, hogy csak nem én, Uram, csak nem én árullak el, csak nem az én szívemből jön a tagadás, és mire eljut az ember, akkor azt mondjam, Uram, ha te nem tartasz meg, én belőlem is előjön. Én se vagyok különb Júdásnál, Péternél, de könyörülj rajtam. Te dújja a szívemet. Azt mondja, hogy aki velem együtt márt a tálba. És ezután hálát ad, megtöri a kenyeret, odaadja nekik, és így vonja össze a páska vacsorát az úrvacsorával, és azt mondja, hogy itt egy szövetség köttetik. Ez a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Milyen érdekes, nem mindenkiért, sokakért. Igen, úgy szoktuk mondani, Isten úgy szerette a világot, egyszülött fiát adta, ugye a világért, mondjuk minden emberért, de ott is ott vagy, aki hisz. És itt is ott van, sokakért kiontatik. Azokért, akik hittel jönnek hozzá, akik hiszik, hogy ez a vér értük ontatott, és szükségük van annak a vérnek a bűntörlő erejére. És olyan megrendítő, hogy Jézus elmondja, elárulják, meg fog halni, és dicséretet énekelve mennek ki az olajfák hegyére. Hogy Jézus így is dicsőít Istent, Istent dicsérő énekeket énekel, mert hálás a szíve azért, amit Isten elvégzett az életébe, és dicséri Istent ezért a tervért, hogy meg lehet menteni az embert, hogy az ember megmenthető. És mivel ez az utolsó vacsora termében történik, és ugye ott van Júdás is, aki már elárulta Jézust, vagy legalábbis a szívébe már ez eldőlt, azt jelzi mindig, meg Péter is ott van, aki majd tagadni fog, hogy megmenthető. Aki fölismeri, hogy megmentésre van szüksége, megmenthető. Péter rádöbben, hogy mit tett és sír, Júdás már csak későn ébred rá, ezért elveszett. De aki időben fölismeri a bűneit, Jézushoz fordul, az bármilyen mélységben volt, megmenthető. A vér által, a bárány által imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük ezt a napot, köszönjük, hogy rámutatsz, hogy te vagy az Isten báránya. Köszönjük, hogy vállaltad ezt a szerepet. Vállaltad, hogy bárány leszel, értem és értünk, áldozati bárány. Nem menekültél el, hanem azt mondtad, Atyám, legyen meg a te akaratod. Nem mondtál te nagy szavakat, nem fogadkoztál, de amikor eljött az óra, akkor azt mondtad, Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. És könyörülj, hogy mi is ezt ki tudjuk mondani, minden nap. ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Mert a te akaratod jó, atyánk, és egyedül csak az a jó. És az, hogy erre rábízzuk magunkat. Köszönjük a vér bűntörlő erejét. Köszönjük azt is, hogy tükröt tartasz elénk, és megmutatod, hogy milyen is a szívünk, hogy mennyi gonosz kitelik belőle, és ezért kérünk, tisztítsd meg, teremts bennünk új és tiszta szívet, mert erre csak te vagy képes. És formáld úgy a megtisztított szívünket, hogy az engedelmes legyen neked. Hogy rólad tudjunk bizonyságot tenni, hogy mi is dicséretet énekeljünk a te nevednek. Kérünk, Urunk, könyörülj rajtunk, hogy amikor megkérdezik, mi ez a húsvét, mi a nagy péntek, mi ez az egész, akkor rá tudjunk mutatni, hogy az eredeti tartalmat azt adjuk tovább. Elmondjuk, itt a te halálodról és feltámadásodról van szó. A mi bűnünk miatt meg kellett halnod, győztél, és az atya kihozott a sírból, és így még a halált is legyőzted. Áldunk és magasztalunk ezért. És kérünk így a betegekért, az, hogy a te sebeid által gyógyuljanak. Könyörgünk a megfáradtakért, egyedül élőkért, céltalanokért, hogy tudjanak rád tekinteni, és ragyogjon fel benned az életük értelme és célja. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, szenvedélybetegekért, ezért a világért, amely háborúskodik és háború szélén táncol, önpusztítás szélén táncol, hogy Uram, utasd meg, kik vagyunk, képmutatók, hazugok, akik egy-egy ünnepkor eljátsszuk, hogy mi hiszünk, és aztán gyilkolunk, pusztítunk, rombolunk tovább. Uram, add, hogy ez a ünnepkör más legyen. Rádöbbenjünk, hogy csak te segíthetsz rajtunk, és szükségünk van rád, és őszintén adjuk neked az életünket. Minden háborúzó, pusztító, romboló ember, nép, hagyd tudjon őszintén hozzád kiáltani, mert te vagy a megmenekülés, te vagy az élet. És körülérünk így, könyörülj rajtunk, és áld meg ezt a világot. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyian, mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, holnap nagypénteken este 6-tól tartunk Isten tiszteletet a templomban, majd húsvét első napján, vasárnap délelőtt 10:30-tól úrvacsora osztással együtt lesz Isten tisztelet szintén a templomban, húsvét második napján, hétfőn 10:30-tól a templomban tartunk Isten tiszteletet, húsvétot követően majd csütörtökön lesz újra hétközi Isten tisztelet 6 órától. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 465. dicséretünk 4. versét, szelíd szemed, Úr Jézus.
Csak várom, hogy majd rám tekint, szerint